Morgen, liebe Geschwister. Seid alle gegrüßt im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir heute wieder hier sein können. Wir wollen sein Wort hören. Wir wollen ihn erleben, indem wir das auf unseren Herzen bewegen, was er uns zu sagen hat, uns danach auszustrecken, was er uns besonders in der letzten Zeit verheißen hat. Wir haben einigen Besuch in unserer Mitte, den wollen wir nicht versäumen, doch besonders willkommen zu heißen. Wir haben unseren Bruder Justin hier aus Südafrika. Der Herr möge dich reichlich segnen in unserer Mitte. Wir haben Bruder Justin hier aus Kinshasa. Auch dich möge der Herr reichlich segnen. Dann haben wir gestern gar nicht wahrgenommen, aber heute sehe ich dich, Bruder Forresteri. Sei uns ganz herzlich gegrüßt und Gott möge auch dich reichlich segnen, dass du diese Reisen noch auf dich nimmst. Dann haben wir aus Finnland unseren Bruder Michael mit seiner Familie hier und ja, fast die gesamte Familie Payer ist an diesem Wochenende mit uns hier, Bruder Dietmar, Bruder Peter Paul und Bruder Wolfgang mit Anhang. Ja, der Herr möge auch euch besonders segnen. Dann haben wir unsere Geschwister, die den Weg aus Spanien immer hier auf sich nehmen und um mit uns Gemeinschaft zu haben. Möge der Herr auch euch reichlich segnen. Ja, uns alle möge der Herr vergelten, einem jeden, was er auf sich genommen hat, um da zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und wir stützen uns auf das Schriftwort, da ist er mitten unter uns. Und wir sind in seinem teuren Jesus-Namen hier versammelt und mehr als zwei oder drei, auch aus allen anderen Ländern oder Regionen unseres Landes, die ihr gekommen seid, seid uns alle herzlich willkommen und wir wünschen uns Gottes reichen Segen. Dann hat Bruder Radovan uns noch Grüße aus der Tschechei und der Slowakei mitgebracht. Wir bedanken uns herzlich dafür und ich glaube, wir wollen alle füreinander im Gebet einstehen, besonders in dieser Zeit, in der wir gemerkt haben, in der wir angekommen sind. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diese Zeit hinlegen. Danach kommt Bruder Helmut Russ und singt mit uns zusammen die Lieder. Herr, treuer himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und Dank dargebracht für die Gelegenheit, dass wir hier sein dürfen. Wir bitten dich, geh du durch unsere Reihen, sprich zu uns durch dein Wort, Herr. Erweis dich als derselbe, dass hier nicht oben ein Spruch angeschlagen ist, der aus der Bibel kommt, sondern dass wir dich als denselben erleben. Du weißt, mit welchem Verlangen ein jeder heute hierher gekommen ist. Du kannst dieses Verlangen stillen. Lass alles in deinem Willen und in deinem Wohlgefallen sein. Wir danken dir, Herr, für deine Treue. Wir danken dir für deine Gnade, dass du mit und bei uns bist, dass wir uns auf dich verlassen können. Du sollst gelobt und gepriesen sein in deinem teuren und heiligen Jesu Namen. Amen.
Ja, ich bin bewogen, heute Morgen zwei Loblieder mit uns zu singen. Das wollen wir tun. Nach der Predigt gestern Abend, glaube ich, steht es uns an, dass wir ein Loblied singen, das, was wir gehört haben. Das ist mir neu groß geworden auch. Und den Glauben, wir haben alles geglaubt, wir haben alles angenommen. Und es war so einfach zu glauben, es war einfach unbeschreiblich für mich auch. Und wenn man das nicht auch direkt alles versteht, aber wir haben es im Glauben angenommen. Und wenn wir das im Glauben angenommen haben, dann wird Gott auch das Verständnis öffnen, alles zu verstehen, auch wenn ich vielleicht gleich nicht alles verstehe. Ja, und deswegen wollen wir zwei Loblieder singen. Eigentlich war mir überhaupt nicht zum Singen zumute, aber wo ich gestern Abend nach der Predigt, ging es mir dann besser. Und deswegen lasst uns anstimmen. Lied Nummer eins. Ich will singen von seiner Gnade, lieb und treu.
Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bitten, Kreuzes meinen, von seiner Sinn, Kraft, die Macht bleibt.
lasst uns gleich nebenan singen. Lied Nummer 2, singe es mir noch einmal vor.
Singe es mir noch einmal vor, von der Barlebensgott, dass mir öffnet des Himmels Tor, von der Barlebensgott, wo des Leben Lebens schalle mich vergebens, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar lebendes Wort, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar lebendes Wort. Jesus hat noch für jedermann wunderbar lebendes Wort.
Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, da heißt es, als die Heiden das hörten, priesen sie das Wort. Ja, dieses liebliche Wort, was auch in unser Ohr in dieser Zeit gedrungen ist. Wir sind dankbar dafür und möge der Herr uns wirklich die Gnade schenken, dass wir nicht nur von diesem Worte singen, sondern dass wir in diesem Worte vertieft sind und es so in uns verankert ist, dass wir diesem Wort Folge leisten wollen, und wo dieses Wollen durch den Herrn hineingelegt ist, da ist auch das Vollbringen da. Wir sind Menschen vergesslich und schwach. Manchmal gelingt es einem mehr oder weniger, aber der Herr weiß, wie unsere Herzenseinstellung ist und ob dieses Wort tief in uns hineingedrungen ist. Ja, wie Bruder Helmut schon sagte, ich glaube, wir sind alle dankbar für das, was wir gestern aus dem Wort gehört haben, für das, was wir über die Herrlichkeit des Herrn gehört haben. Ja, das hat uns, glaube ich, alle angesprochen, wie es alles seinen Lauf genommen hat und dass wir erkannt haben, wer diese Herrlichkeit verlassen hat, wer sich dieser Herrlichkeit entkleidet hat, um uns als Menschen gleich zu werden, damit wir Erlösung erlangen. Und das ist einfach wunderbar und herrlich, wenn wir darüber nachdenken, wie der Heilsplan unseres Gottes so einzigartig und so wunderbar ist, wenn man sich einfach nur darauf einlassen kann. Das Volk Israel, ein besonders bevorrechtigtes Volk. So haben wir es ja gestern auch gehört und so war ja der Abschluss gestern, dass durch die ganze Wanderung, durch die ganze Zeit, die Gegenwart des Herrn in sichtbarer Form, bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule mit dem Volke war. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht. Was für ein Vorrecht. Und dann musste ich daran denken, als Bruder Frank in der Predigt den Ausspruch machte, dass in unserer Zeit sich die Herrlichkeit auch geoffenbart hat, besonders im Dienste des Propheten, im Dienste von Bruder Brenham. Warum? Um die Aufmerksamkeit des Volkes auf das zu lenken, was durch den Prophet vom Wort auf den Leuchter gestellt werden soll. Und das ist so wunderbar und herrlich. Das ist kein Selbstzweck dieser Sache, dass niemand sich rühmen kann, sondern dass es darum geht, dass wieder alles in den rechten Stand gebracht werden kann, dass das Wort wahr wird. Wer einen Propheten aufnimmt, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und darum geht, da geht es ja darum, dass man das aufnimmt, was der Prophet zu sagen hat. Wenn die Zeit für einen Propheten gekommen ist, dann tut Gott etwas in der Gemeinde. Und wir dürfen das auch bezeugen, wenn wir auch selbst nicht dabei gewesen sind, ihn nicht selbst getroffen haben. Aber wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen, die uns dies dargelegt haben. Und wir dürfen sagen, es geht nicht nur um das, was diese Zeugen uns gesagt haben, was sie erlebt haben, sondern sie haben diese Dinge ins Wort für uns hineingeführt. Und das ist, wo wir uns wohl und heil fühlen. Ja, es ist wunderbar und herrlich zu sehen. Wir lesen gleich ein Einleitungswort aus dem 2. Chronik. Aber mir ist gestern noch aufgefallen, als es hieß, 40 Jahre auf der Wanderung war die Herrlichkeit mit dem Volk Israel, die Wolkensäule und die Feuersäule. Und dann heißt es in 1. Korinther, dem 10. Kapitel, und seht es mir nach, wenn ich das sage, aber wenn solche Dinge da sind, mich mahnt das Wort immer wieder. Das ist mir auch wichtig. So können wir demütig bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber im 1. Korinther 10 hieß es, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und es sind nur zwei ins verheißene Land eingezogen, Josua und Kaleb. Und dann heißt es dort, dass diese Dinge als warnendes Beispiel gegeben sind und niedergeschrieben worden sind. Für uns, für uns. Die wir sehen, dass der Tag immer näher kommt. Und das hat mich sehr angesprochen, Brüder und Schwestern. Auch hier an diesem Ort, nicht zu meiner Zeit, aber auch hier gab es Menschen, die haben hier die Herrlichkeit des Herrn wahrgenommen, gesehen, haben es bezeugt. Ein Licht, ein Regenbogen, auch das haben wir gestern gehört, wie der Herr sich offenbart. Das bleibt ihm ganz überlassen. Aber die Frage ist, wo sind diese Menschen heute, die das alles wahrgenommen haben? Und das hat mich sehr angesprochen, besonders in dem Zusammenhang, dass es darum geht, die Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes zu lenken. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für uns in dieser Zeit, dass wir nicht nur davon reden, dass wir in der Wahrheit sind, nicht nur davon reden, dass wir das geoffenbarte Wort haben, sondern dass wir uns darin vertiefen, und wie kleine Kinder die Dinge zu uns reden lassen und befleißigt sind, diese auch mit der Hilfe des Herrn umzusetzen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Es steht nicht umsonst geschrieben im 1. Korinther, dem 4. Kapitel, dass Paulus sagt, in Bezug auf sich und auf Apollos, dass man lernen soll, nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht. Ja, und da können wir erkennen, dass es um die Dinge im Alten Bund ging. Der im Alten Bund geredet hat, der hat sich geoffenbart im Neuen Testament. Lasst uns aus 2. Chronik lesen. 2. Chronik, dem 5. Kapitel. Auch hier geht es um die Herrlichkeit. Zweite Chronik, das 5. Kapitel. Vers 7. Als dann brachten die Priester die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn an den für sie bestimmten Platz. Amen. Das spricht mich schon so an. An einen bestimmten Platz. Nämlich in den Hinterraum des Tempelhauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherube. Wir haben gestern aus 4. Mose noch gelesen, dass Mose und was Aaron sich zum Offenbarungszelt gegangen sind. Wir haben gelernt, der Herr spricht über der Deckplatte. Der Lade, Vers 8, die Cherube hielten nämlich die Flügel ausgebreitet über den Platz, wo die Lade stand, sodass die Cherube eine Decke oben über der Lade und deren Tragstangen bildeten. Vers 10. In der Lade befand sich nichts als nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, Lob und Dank. Als der Herr mit den Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. Wenn wir hier in Vers 7 lesen oder gelesen haben, die Lade kam an den für sie bestimmten Platz und in der Lade selbst war nichts außer das, was Gott selbst Mose hat niederschreiben lassen. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht. In der Lade befand sich nichts als nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Amen. Das ist mein Verlangen heute. Nichts als das Wort Gottes. 100%. Sola Scriptura. Nur die Schrift allein. Und dann geschah es. Vers 11. Als aber die Priester aus dem Heiligtum hinaustraten, alle Priester nämlich, die zugegen waren, hatten sich geheiligt, ohne dass man Rücksicht auf die Abteilungen genommen hatte. Und dann geht es hier weiter und dann Vers 13b. Sobald sich also der Schall der Trompeten und Zimbeln und der übrigen Musikinstrumente erhob und man das Loblied auf den Herrn anstimmte, denn er ist gütig, und seine Gnade währet ewiglich. Lob und Dank. Da wurde das Haus, der Tempel des Herrn, von einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu versehen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Gotteshaus. Amen. Hier ist so viel in diesen Versen enthalten, man kann auf sehr viele Dinge eingehen. Für mich eine große Lektion aus dem, was wir gestern gehört haben. Nicht einfach nur die Herrlichkeit des Herrn und dann geht man Jahr um Jahr und Jahr um Jahr. Und als es für die Israeliten dann hieß, ins verheißene Land einzuziehen, all die Jahre, die Aufmerksamkeit, die Herrlichkeit des Herrn im Lager des Volkes Gottes. Und dann gab es nur zwei, die auf das hören wollten, was der Prophet gesagt hat. Die das geglaubt und aufgenommen haben und dann ins verheißene Land eingegangen sind. Brüder und Schwestern, das ist für mich eine ganz besondere Lektion in dieser Zeit, dass wir, je näher wir den Tag kommen sehen, umso fester am Wort halten müssen. nicht nur darüber zu reden und uns selbst das Zeugnis auszustellen, wir sind im Wort, wir haben das Wort, sondern wirklich zu forschen, ob es sich so verhält. Denn wir leben in einer ganz, ganz ernsten Zeit. Und wie ich schon gesagt habe, nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Und da könnte man einige Beispiele zu bringen, wie aus den verschiedenen Motiven heute Dinge dargereicht werden, wo man sich fragen kann, wo ist dafür die Stelle in der Schrift, die das, was hier, was da aufgestellt wird, rechtfertigen. Zurück zur Schrift. Alleine das hilft. Diejenigen, die sich am Wort des Propheten gehalten haben, die haben den Lohn des Propheten empfangen. Auch wenn der Prophet zurückgeblieben ist, wenn Mose nicht ins verheißene Land eingegangen ist. Josua und Kaleb sind eingegangen, weil sie das in ihrem guten Herzen bewahrt haben. Und gegen alle Umstände und gegen alle Widerstände gesagt haben, wir sind mehr als imstande, das Land einzunehmen. Wenn wir glauben, dass Gott sich seiner Herrlichkeit entledigt hat, um unter uns zu wohnen, durch Jesus Christus. Ja, was hat er uns nicht alles geschenkt? Was wollen wir sagen? Wir sind reich geworden? Das liegt mir fern. Aber er hat uns alles gegeben, damit wir diesen Weg, den er selbst gebahnt hat, gehen können. Nicht stehen bleiben. Nicht sagen, jetzt müssen wir warten. Worauf? Auf den Herrn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Herr schon vorgegangen und wir haben den Schritt nicht gehalten. Nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Und alles, was uns vorgestellt wird, an schönen Erkenntnissen, an frommen Worten, das muss sich alles hier dran messen lassen. Und das muss alles hier gefunden werden können. Wenn nicht, wohl uns, Brüder und Schwestern. Wir wollen, dass die Herrlichkeit des Herrn in unserer Mitte offenbar wird. Und dann haben wir im Chronik gesehen, wo der Platz ist, was der Inhalt ist, wer sich geheiligt hat und dann, als der Lobpreis da war, die Dankbarkeit für das, was der Herr getan hat. Dann ist es wie hier in Vers 14 im 2. Chronik 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Gotteshaus. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht. Wir können uns nach allen diesen Dingen ausstrecken. Wir sollen nur lernen, im Glauben die Dinge in Empfang zu nehmen, die uns schon bereitet sind, und nicht auf die Umstände zu schauen. Wir sind mehr als imstande. Nicht aus uns, aus Gnade, kein Verdienst. Alles Herr bist du. Möge der Herr uns heute weiter Gnade schenken beim Hören seines Wortes. Lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Ja, treuer himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht, dass du zu uns durch dein Wort sprichst, egal wo wir aufschlagen. Herr, wir danken dir für alles, was du uns in dieser Zeit gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir die Dienste in unserer Zeit aufnehmen durften. Wir danken dir, Herr, dass wir bei den Diensten nicht stehen geblieben sind, sondern dass du uns durch diese Dienste befähigt hast, weiterzugehen, den Weg mit dir, um dort auszukommen, wo du uns haben willst. Wir danken dir, Herr, dass du derselbe bist. Wir danken dir, dass du das Verlangen nach deinem Wort und auf das zu hören, was dein Wort uns sagt, tief in unser Herz hineingesenkt wurde. Wir können ausrufen, wir wollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Lob und Preis und Dank sei dir dargebracht. Uns genügt vollkommen, was du uns in deinem heiligen und in deinem geoffenbarten Wort hinterlassen hast. Damit wollen wir wuchern, wie mit Talenten, die du in deine Gemeinde gegeben hast. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du derselbe bist. Und dass du uns nicht verweist zurücklässt, Herr, dass du uns hilfst. Wir loben und preisen dich und danken dir für deine Treue und für deine Gnade. Sei du jetzt mit uns allen, lass unsere Herzen offen sein, lass ihn jeder empfange, nach deinem Willen, was auf seinem Herzen ist. In Jesu Namen. Amen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. december 28-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hitben a szaván kell vennünk Istent. A hit a megfelelő tett nélkül erőtlen, értelmetlen. A hitnek maga után kell vonja a cselekedeteket. Ezért mondta az Úr, ezek a csodálatos jelek követik majd azokat, akik hisznek. Mert az Isten igéből fakadó hitet követnie kell annak, amit Isten megígért az ő igéjében. Elég világos ez? Követnie kell, mert a hit a prédikációból érkezik, a prédikáció pedig Isten szavaiból. Nem pedig az újságok rovataiból, vagy valahonnan máshol, hanem Isten ígéjéből, és Isten ígéje tartalmazza azt, amit Isten megígért nekünk. És az is visszaigazolódott, hogy sokan megtapasztalták, átélték. Ha mi lennénk az elsők, akkor talán nem egészen tudnánk, hogy kell ezt gyakorolni. De az egész új szövetség arról tanúskodik, amit Isten végzett azok között, vagy azokon, akik hitet tanúsítottak. Már Máriával elkezdődik, és ott áll a gyönyörű vers, ó, üdvös állapotban van az, aki hitt, vagy aki hittél, mert beteljesedik az ígéret, amit az Úr adott neked. El lehet olvasni a Lukács 1-ben. Amennyiben hiszünk, akkor befogadtuk Isten ígéretének a szavát, és aztán eljön a Szellem, hogy életre keltse, megelevenítse az ígét. Hiszünk, hogy az evangélium hirdetése által újra meg kell történnie annak, amiről az evangéliumok beszámolnak. Az evangélium hirdetése nem valósulhat meg egyedül csak szavakban, mert akkor mindannyian otthon maradhatnánk, és ott olvashatnánk a Bibliát, az is elég lenne. Amikor összejövünk, az azért van, hogy ezeket az isteni dolgokat hangsúlyozzuk, hogy közzel vezessük szemünk elé, hogy megelevenedjenek számunkra, hogy megtapasztalhassuk őket azután. Azért gyűlünk össze, hogy Istent megtapasztaljuk. Ma pontosan 4 év annak, hogy hallottam a szavakat, gyűjtsd össze hozzám az én népemet, azokat, akikkel szövetséget kötöttem az áldozatnál. Az Úr nevében gyűltünk itt össze, és néha az a gondolat settenkedik bennem, hogy még nekünk hívőknek is vannak saját elképzeléseink Istennek egy emberéről. Vegyétek őket mind szemügyre magatoknak a Bibliában. Mindegyik olyan volt, amilyennek Isten teremtette őt, és senki sem játszott valamilyen színjátékot. Ők mindannyian emberek voltak, még akkor is, ha Isten szava intéződött hozzájuk. Viszont egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Amikor Dávid azt mondta a 139. Zsoltárban, és ha a pokolban vetném meg magamnak az ágyat, a te kezed onnan is kivezetne engem. Ha őszinték akarunk lenni, akkor mindannyian megvetettük magunknak az ágyat odalent. De ugyanilyen őszinték lehetünk és elmondhatjuk, hogy Isten az Úr kivezetett a börtön fogságából, kimentett minket, megszabadított, és kegyelemből megbocsájtott nekünk. Nem maradunk mi ott, ahol megvetettük magunknak az ágyat. Az ugyanis szörnyű lenne. hiszen oda tartozunk. Amen. Oda tartozunk, ahova Isten elrendelt minket, és ahol ő elkészítette a dolgokat. Tartsuk szem előtt, még tanítás közben is, hogy Istent megtapasztalhatjuk, meg kell tapasztalnunk. Ez a gondolat jutott eszembe, hogy ha egy háztartásban valami nem működik megfelelően, legyen az, hogy elment az áram, vagy valamit el kell végezni, mindig vannak szakemberek minden területre. Ekkor az a gondolat fogalmazódott meg bennem. Hiszen az Úr minden. Ő a megmentő, ő a gyógyító, ő a szabadító. Ha valami nem úgy van, ahogyan lennie kellene, akkor segítségül hívjuk őt. Neki lesz ideje, nem fogja halogatni vagy elnapolni, jönni fog. Igen, ő már is itt van. Amennyiben hiszünk, itt van, hogy segítsen és meg is áldjon. Hadd kezdjük a második Krónikák könyvével. A második Krónikákkal. Itt a 6. fejezetből az utolsó verseket olvassuk, majd a 7. fejezet 3. verséig. A 2. Krónika 6. fejezet a 40. versétől. Már most tehát én, Istenem, hadd legyenek nyitva te szemeid, és a te füled legyen figyelmes az imádságra ezen a helyen. És most kerekedj fel, Uram, én, Istenem, a te nyugvó helyedre, te magad, és a te hatalmas frigyládád. Hadd öltözzenek a te papjaid, Uram, én Istenem, üdvösséges öltönyekben, és boldogságban örvendezzenek a te kegyes híveid. Ó, Uram, én Istenem, ne utasítsd el felkenteidet, emlékezz meg a te szolgádnak, Dávidnak ígért kegyelmet nyilvánításáról. Amikor Salamon az imádságával a végére ért, tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő áldozatokat és a véres áldozatokat, és az Úr dicsősége betöltötte a templomházát, úgy, hogy a papok nem tudtak bemenni az Úr templomába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát. Már most, amikor az egész izraelita nép látta, hogy tűz száll le, és az Úr dicsősége elárasztja a templomot, és kiterjedt rá, letérdeltek a kikövezett területre arcukkal a föld felé. Elvégezték az imádatot, és magasztalták az Urat, mondván, hogy jóságos ő, és örökkévaló az ő kegyelme. Milyen csodálatos szava az ígének. Itt van egy nagyon csodálatra méltó íge szakasz. Dávidnak megvolt a szívében, és ő Isten szíve szerinti ember volt, neki az a vágya volt, hogy egy házat építsen az Úrnak. Azt mondta, hogy nem helyén való, hogy én egy cédrusfából készült házban lakjak, és hogy a szövetség ládája sátrakallat legyen. Erre az Úr azt mondta neki, a te kívánságod, amit magadban hordozol, jó, De te a hadviselés embere vagy. Ne te légy az, aki felépíted a templomot, hanem a te fiat fogja megépíteni. Időközben megépült a templom, de Dávidnak megvoltak a tervei, megvolt az összes anyagról, mindenről gondoskodott. És most meg lett építve a templom. És akkor következett az imádság, hogy Isten legyen jelen való, és találkozzon az ő népével, ahova elhelyezte az ő nevét. Ott, ahol a szövetség népe összegyűl az ő színe előtt, ott az Úr hallgassa meg az égből. És ezt meg is tette. Az Úr a mennyből akart válaszolni. Ezt meg is tette. Szeretném, ha ma felfognánk, hogy az Úr mindig megtartja az ő szavát. Inkább leszakad az ég, mint hogy az ő szava becsapjon, vagy megtévesszen engem. Nem Salamonon múlott, nem Dávidon, hanem Isten szólt. És amit ő mondott, azt ő megtartotta, függetlenül attól, hogy valaki mindig is az ő útján járt-e vagy sem, Isten nem változtatja meg az ő tervét. Isten mind a mai napig kitart az ő szava mellett. Ő őrködik felette, hogy beteljesítse azt. Itt az Úr dicsőségéről áll írva, az Isten tüzéről, amely leszállt, hogy betöltse a templomot. Ezekben a napokban az Úr dicsőségéről beszélünk. És ha figyelemmel tartottátok, ma reggel azt olvastuk, hogy a felhő a sátor felett volt, de Mózes maga a sátorban volt, és az Úr ott beszélt is hozzá. A dicsőség felhője a sátor felett volt ugyan, viszont az Úr a sátorban volt, hogy beszéljen Mózessel. A dicsőség a betlehemi térség felett volt akkor, de az Úr maga a jászolban volt. Ő azt tehet, amit akar, úgy nyilatkoztathatja ki magát, ahogyan akarja. Úgy van, hogy mi nem tudjuk Istent is érvek alapján kategorizálni a gondolatainkkal. Ő olyan módon nyilatkoztatja ki magát, amely meghaladja a mi értelmünket. Izrael népe a Sinai hegyen volt, és a tűz és ott volt, és Isten hangja felharsant az égből. Olvastátok-e már ezt? Elolvashatjátok a Nehemiás könyvében, ahol egyértelműen meg van írva, hogy az Úr leszállt a hegyre tűzben, de a hang a mennyből harsant fel. Nehemiás 9. fejezet, az 5. vers 2. része. Nehemiás 9. Ach, magasztaljátok az Urat, a ti Isteneteket, örökkévalóságtól örökkévalóságig, és hadd legyen felmagasztalva a te dicsőséges neved, amely minden dicséretet felülmúl, és minden hírnéven felülvaló. Te vagy az Uram, aki létezően vagy. Te egyedül vagy az, aki teremtetted az eget, és a magasságos egeket minden seregével együtt, és a földet mindazzal, ami rajta van, a tengereket mindennel, ami benne van. És te vagy az, aki mindezt életben is tartod, és akit a mennyei seregek imádnak. Nos, meg fogom találni majd azt a másik szövegrészt is, amit kerestem. ki tudja azt mindannyiótok közül kívülről, hiszen Biblia tanulmányozásunk van, az a hely, ahol az Úr tűzzel vagy tűzben szállt le, és mégis az égből szólt. Rusz testvért mindjárt megtalálja, és akkor felolvasom. Most viszont szeretnék az új szövetséghez, konkrétan a korintusiakhoz írt levélhez szeretnék rátérni. Az új szövetségben az első korintusiakhoz írt levél második fejezetéből szeretnék felolvasni a hatodik versétől. Első korintusbeliekhez írt levél második fejezet hatodik verse. Az pedig, amit előterjesztünk, annak ellenére bölcsesség azokban, akik tökéletesek, de nem ennek a világkorszaknak a bölcsessége, sem eme világkorszak kárhozatra ítélt uralkodóinak a bölcsessége. Nem, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét ismertetjük, amelyet Isten minden világkorszakok előtte eleve elrendelt a mi megdicsőlésünkre. Istennél minden eleve elrendeltetett. Krisztus már a világ megalapítása előtt eleve elrendeltetett, hogy Isten bárányaként meghaljon. Mi már a világ megalapítása előtt eleve elrendeltettünk arra, hogy higgyünk és üdvözöljünk. Minden, ami Istennel kapcsolatos, az nem időleges, hanem örökkévaló. És Istenünk üdvösség terve az örökkévalóságtól fogva megszületett. Itt az áll, hogy a megdicsőlésre vagyunk hivatottak, erre vagyunk eleve elrendelve. Nem csak arra, hogy hívőkké váljunk, nem csak arra, hogy kegyesen járjunk ebben a világban, hanem azon a dicsőséges napon, amelyet az Úr készített, és amely már meg lett határozva, amikor majd újra eljön, hogy az ő képmására átalakítson minket, amelyben a romlandó, vagy amelynél fogva a romlandó felölti a romolhatatlanságot, és a halandó felölti a halhatatlanságot. Akkor beteljesedik az íke. A halál elnyelődik, vagy elnyelődött a győzelemben. A halál már most is le van ugyan győzve, de akkor el is lesz nyelve, és ennek örülünk. Ezért van megírva a Jelenések könyvében, és a halál nem lesz többé. Nem lesz szenvedés, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, és Isten letörli a könnyeket a szemeinkről. Itt a tökéletes állapotra van utalás téve. Nagy képűség lenne, ha valaki azt mondaná, én tökéletes vagyok. Hiszen fogalmunk sem lenne, hogy mit válaszoljunk erre. Faképnél kellene hagyni egy ilyen embert abban a feltevésben, hogy nem tudja, miről beszél. Ez az egyik oldal, nevezetesen az emberi. Ellenben, amikor Isten azt mondja, legyetek azért tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok is tökéletes, akkor a másik oldalát kell szem előtt tartanunk, nevezetesen az isteni oldalt, és hálásan megvallhatjuk, hogy Isten nem valami fél megoldást, hanem valami egészet valósított meg bennünk. Hogy valami tökéletest hozott létre bennünk. Elhiszitek ezt mindannyian? Nem úgy van, hogy ti és én eljövünk ide, és beképzelünk magunknak valamit, hogy mi vagyunk valami. De nem hagyjuk azt sem, hogy az ellenség elvegye tőlünk, amit Isten megalkotott belőlünk. Minden bizonnyal elmondtam a tegnap este már, hogy nem azért vagyunk itt, amit a bűn, tehát nem azok vagyunk, amit a bűn és sok minden létrehozott belőlünk, hanem azok, amivé Isten tett minket. De ez még ennél is tovább megy. A 8. vers az 1. Korintus 2.8-ban az van írva. Ezt a bölcsességet eme világ uralkodói közül senki sem ismerte fel. Mert ha felismerték volna, tehát ezt a bölcsességet, nem feszítették volna meg keresztre a dicsőség urát. Ki lett keresztre feszítve? Ki? Kérdezem én tőletek, éppen az imént olvasva. Így nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Gondoljunk csak ennél fogva a Zsoltárra, a nagyon erős Zsoltárra, talán a 24. Zsoltár. Ki a tisztesség királya? Ki a dicsőség királya? Hatalmas a harcban a seregek ura, Sebaot. Nyissátok meg magatokat, ti ősi kapuk, és engedjétek bevonulni a királyt. Számunkra Jézus Krisztus a dicsőség ura. De ugyanúgy látjuk őt a maga megalázottságában is, megvetve, kigúnyolva, amint járja az ő útját. De ez is meg volt írva, és be kellett teljesednie. A továbbiakban ez áll. Ennél is sokkal inkább, ahogy megvan írva, amit szem nem látott és fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek. Nevezetesen azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ezekben a napokban Isten természet feletti kinyilatkoztatásáról beszélünk, a világosságról, a felhőről, a dicsőségről, és ezzel kapcsolatosan szeretnék még néhány ige szakaszt felolvasni, még egyet a 2. Korintusi levélből, a 2. Korintusi levél a 3. fejezet 6. versétől. Itt ez áll. Ugyancsak ő az, aki alkalmasakká tett minket az új szövetség szolgáivá, nem a betű szolgáivá, hanem a szellem szolgálatára, mert a bű betű öl, de a szellem életet ad, megelevenít. Már most, ha a halált eredményező szolgálat annak kőbe vésett betűjeivel olyan dicsőséges volt, hogy az izraeliták képtelenek voltak Mózes arcára tekinteni, az arcán lévő ragyogás miatt, amely aztán mégiscsak eltűnt. Hogyan ne rendelkezne, vagy ne birtokolna, tehát a szellem szolgálata egy sokkal nagyobb dicsőséggel. Mert ha kárhoztatást eredményező szolgálat dicsőséggel bír, úgy az igazságszolgáltatást közvetítő szolgálatnak sokkal nagyobb dicsőséggel kell rendelkeznie. Igen, sőt, az ott létező dicsőség is teljesen eltűnik ebben a tekintetben a túláradó dicsőséghez képest. Mert ha a mullandó birtokában van a dicsőségnek, akkor az állandónak vagy maradandónak még egy sokkal nagyobb dicsőségben kell ott fennállnia. Nagyon hálásak vagyunk Istennek a Szentírás minden ezen szavaiért. Az Ószövetségből már olvastunk. A dicsőség létezett a Mózes napjaiban. A dicsőség különböző időkben létezett már. A proféták már látták Istenem a dicsőségét. Az Új Szövetségben, és ez a dicsőség túlteljesedik. Most pedig húzzunk egy összehasonlítást, kérem, hogy megvizsgáljuk, vagy megállapítsuk, hogy nem vagyunk-e egy kicsit lemaradva, nem hagytunk-e túl sok teret a hitetlenségnek, hogy nem fontoltuk-e meg, nem vetettük-e számításba eddig teljesen az Istentől kapott jogainkat, hogy nem-e úgy van, hogy állandóan megkérdőjelezzük az ajándékba kapott megváltást és a bűnbocsánatunkat, és hogy nem forgulódunk-e körbe-körbe. Ne hagyjuk magunkat továbbra is feltortóztatni a testvérek vádlójától, hadd tekintsünk az Úrra, aki elvérzett a kereszten, és aki megváltott minket, és nevünkön szólított bennünket. Ő, aki örök szövetséget kötött velünk, és azt mondja, nem akarok többé megemlékezni sem a ti bűneitekről. Bekövetkezett egy örök kiengesztelődés, egy megbékélés. Az engesztelés nagy napja. Hadd olvassunk az első Timóteus 6. fejezetéből. Első Timóteus 6. fejezet, itt írva áll a 16. versben. Első Timóteus 6, a 16. vers. Aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban lakozik, akit ember nem látott, és nem is láthat. Őt illeti a megtiszteltetés és a hatalom. Isten egy olyan világosságban lakozik, amelyhez senkinek sincs hozzáférése, senki sem tud behatolni. Isten emberei látták ezt a dicsőséget, de megvakította őket ez a ragyogás. Istent, az Urat ebben a világosságában nem tudták, képtelenek voltak tekintetbe venni. Isten el van rejtve ebben a világosságban, de előlépett onnan, és kinyilatkoztatta magát, hogy láthassuk őt, hogy felismerhessük őt. Alapvetően ez az, amit a Lukács 2-ből a kezdetektől fogva átvettünk. Lukács 2. fejezete, a 9. vers. Akkor odalépett hozzájuk az Úrnak egy angyala, és az Úr dicsősége, vagy a visszatükröződése körülvette őket, és nagyon megrémültek. Az Úr előlépett a világosságból, de a világosság mégis leereszkedett, és most megmutatom nektek az összefüggést az emberi és az isteni területek közötti összefüggést. Istennek mindkettőt végre kellett hajtania. Hadd olvassunk ezzel az összefüggésben a Máté evangéliumának 3. fejezetéből egy jól ismert íkeit. Máté 3. fejezete. Mert nem csak azt vesszük figyelemmel, ami az Úrral történt, hanem azt is meg kell értenünk, hogy ez mit jelent a mi számunkra, mi múlik rajta. Mi hasznom lenne nekem abból, ha ma órákon keresztül évfélig arról prédikálnék itt állva, hogy Isten hogyan nyilatkoztatta ki magát a világosságról, a ragyogásról, a dicsőségről, és azt követően nem tudnánk, hogy mi hogyan illeszkedünk bele ebbe a tervbe, mi a mi álláspontunk, a mi feladatunk, akkor hiába prédikáltam volna, mert csak az egyik oldalt világítottam volna meg. Máté Evangélium 3. fejezete. Itt képletesen van ábrázolva, hogyan történt meg a megbékélés, a kapcsolat az ég és a föld között, a Zsoltár szavai szerint az igazság és a békesség átölelik egymást. És mi a következő ige? Majd mindjárt felolvasom nektek. De először hadd olvassunk innen a Máté Evangéliumának 3. fejezetéből, innen a 15. verstől. Erre Jézus így válaszolt neki. Hadd legyen ezúttal így. Mert így illik nekünk, hogy minden igazságosságot beteljesítsünk. Erre János engedett neki. Miután pedig Jézus megkeresztelkedett, és éppen csak kijött a vízből, íme megnyíltak előtte az egek, vagy neki az egek, és ő, János, látta, hogy az Isten szelleme, mint egy kalamb alá száll, és reá száll. Megmarad rajta. És íme egy hang hallatszott az égből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, akiben tetszésemet találtam. Miről is van szó itt? Az a test, amelyben Jézus itt a földön járt, jött-ment, éppen úgy született erre a világra, bár a szellem által fogantatott, vagy lett nemzve, mint ahogy minden más test is beleszületik ebbe a világba. Pellenkába burkolva és jászolba fektetve, gesztusokban emberi lényként találtatott. Erre a testre pedig rá kellett jönnie is a szellemnek, hogy isteni igényt támasszon erre a testre, hogy ez a test megdicsülhessen, visszaalakulhasson a szellem szerinti létező lénynek, hogy számunkra, akik gyakorlatilag egy hústestben vagyunk, hasonlóképpen megadja a lehetőséget, mert hiszen Isten fiaivá és leányaivá lettünk, hogy ebből a hústestből szellemi létező lényekké válhassunk. Megmutatom nektek két Biblia szakasz alapján, hogy az Úr mireánk volt tekintettelennél fogva, és ez engem mérhetetlenül megörvendeztet. Az első a 85. Zsoltár, az ígét, amit az előbb akartam idézni. A 85. Zsoltár a 10. verstől a 12-ig. Csak ugyanúgy van, hogy az ő üdvössége közzel van azokhoz, akik őt félik, hogy dicsőség lakjét a mi földünkön, hogy a kegyelem és a hűség találkozzék egymással, vagy köszöntsék egymást. Az igazságosság és a békesség megcsókolja egymást. A hűség fog kihajtani a földből, és az igazságosság fog letekinteni az égből. Nos, létre kellett hozni a kapcsolatot az égből kifolyólag. Ezért készített magának Isten egy földi testet az írás szava szerint. Égő áldozatot és ételáldozatot nem kívántál, de egy testet készítettél nekem. Íme, meglásd, a könyvtekercsben írva van rólam, azért jöttem, hogy a te akaratodat teljesítsem, ó Istenem. Itt Isten akaratának a teljesítése volt a cél. Nem csak egy valaki által, nem, hanem az egy által mindenkivel és mindenkiért. Isten fiában megnyugszik az Isten jó tetszése, Isten minden fiain és leányain. Hiszen ami megtörtént, az mindannyiunkért megtörtént. Felolvasom nektek a második Zsoltárból, csak azért, hogy tudjátok, hogy meg van írva valójában. Második Zsoltár a 7. versétől. Hadd tegyem közhírré az Úr tanácshatározatát. Ő mondta nekem, az én fiam vagy te, én magam nemzettelek téged a mai napon, és most következik. Követelj tőlem, és én neked adom a nemzeteket örökségül, és neked adom örökségül a föld végső határait. Mit mondott a mi Urunk a nagy missziói parancsban? Menjetek el az egész világra. Először még az áll írva, hogy menjetek el Jeruzsálembe, aztán Júdeába, Samáriába, és végül a föld végső határáig. Majd menjetek ki az egész világra, hogy megmutassam számotokra, hogy ez a fiúsággal kapcsolatos, felolvasom a második Zsoltárból, a 11. és a 12. verset. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, tisztelet tudatosan, és ujjongjatok előtte remegéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok a ti utaitokon. Micsoda erőteljes profécia, miért van megírva, hogy félelemmel és reszketéssel munkáljátok üdvösségeteket? Nem a büntetéstől való félelem miatt, nagy különbség van a félelem és a hódolat között. És hálás vagyok Istennek a nyelvünk pontosságáért. Egyes nyelvekben csak egy szó kifejezés van erre nézve. Tisztelet, tanúsítás, hódolat a mindenható Isten előtt az ő szava, és mindaz előtt, amit tett, és még mindig tesz. Csókoljátok meg a fiút, hogy meg ne haragudjék, hogy el ne pusztuljatok a ti utaitokon. Szolgáljátok az Urat félelemmel, tisztelet tudatosan, és ujjongjatok előtt, te remegéssel. Észrevesszük tehát, hogy itt nem a büntetéstől való félelemről van szó, hanem a szent tisztelet tudatról. Következetesen a Máté 3-ban, tehát szó szerint és betű szerint is a szemünk elé lett tárva, hogy Isten, aki atyaként szellem, egyesítette magát a testben való személyes kinyilatkoztatásával, hogy minket, akik testben vagyunk, összekössön és egyesítsen önmagával Jézus Krisztusban, hogy beillesszen bennünket Isten családjába, és így Isten fiaivá és lányaivá tegyen bennünket. Végül is ez az íge szakasz nem arra való, hogy vitatkozni lehessen rajta, hanem arra, hogy felismerjük a jelentőségét az üdvösség történetének. Jézus Immánuel volt, és most is az, de itt az van ábrázolva, ami ténylegesen megtörtént. A szellem alászállt a galamb alakjában. Nem a galamb a szellem alakjában, hanem a szellem vette fel a galamb alakját. A galamb alakjában megformálódott. Olvassátok el az első Mózes 8. fejezetének 8. versét, és meg fogjátok érteni, hogy mi az összefüggés. A bűn özönvize elárasztotta a földet. Hadd olvassam fel, mert jobb lesz. Akkor látni fogjuk, hogy Isten miért használta ezt a bibliai képjábrázolást, hogy valamire felhívja a figyelmünket, nem csak azért, hogy meg legyen írva, hanem azért, hogy tudjuk, miről is van szó. Mózes, első Mózes 8. fejezetének 8. versétől. Ezután kibocsájtotta a galambot, hogy megtudja, hogy a víz leapadt-e a föld felszínéről. De mivel a galamb nem talált helyet, ahol a lába megpihenhetett volna, visszatért hozzá a bárkához, vagy a bárkába, mert a víz még mindig beborította az egész föld felszínét. Ekkor kinyújtotta a kezét, megragadta, és magához bevette a bárkába újra. Ezután még további 7 napot várt, és másodszor is kiengedte a galambot repülni a bárkából. Akkor a galamb este fele visszatért, halleluja, hozzá. Akkor a galamb este felé visszatért hozzá, és íme egy friss olajfa levél volt a csőrében. Szeretteim, ez a néhány vers többet mond nekünk, mint amit ma itt el tudnánk viselni egyszerre. Az első Mózes 6-ban az áll írva, hogy Isten felbosszankodott, bosszus lett, és megbánta, hogy megteremtette az emberiséget, mert az ő útjaik és cselekedeteik gonoszak voltak, és a saját útjukat járták. Haragjában így szólt. Sajnálom, vagy megbántam, hogy megteremtettem az embert. Aztán jött a bűn, özönvíz, és most ki lett küldve a galamb. A harag alláb hagyott. A büntetés bekövetkezett volt, az ítélet végre lett hajtva. Isten haragja lecsillapodott. A galamb ekkor másodszor is visszatért, és egy friss olajfa levelet hozott, hogy jelezze, a haragnak vége lett. Az özönvíz már nem létezik, most már kezdődhet minden előről. Amikor Isten szellemeit alászállt, az Úr azt akarta mondani nekünk. A haragom lecsillapodik. Az én ítéletem meg lesz tartva, és eljön a pillanat, amikor ugyanaz a szellem rátok is rászáll. Rátok megváltottakra, és ez bekövetkezett a pünkös napján. Isten képeket használt fel, Isten példákat használt fel, hogy bizonyos dolgokat megmutasson nekünk, szemünk elé vezesse. De hadd olvassunk még tovább. Nevezetesen a Máté evangéliumának 17. fejezetében azt a jól ismert ígét, amit már olvastunk. Itt néhányan, nevezetesen mindazok, akik jelen voltak, belettek vonva, burkolva a dicsőség felhőjébe. Tehát nem csak egy, nevezetesen az Isten fia, hanem mindazok az Ótestamentumból, az Ószövetségből és az Újszövetségből, akik ott jelen voltak. Máté evangélium a 17. fejezetének a 2. versétől. Ekkor szemük láttára átváltozott. Hogy átalakult. Arca felragyogott, mint a nap, és a ruhája fényes lett, mint a világosság. És meglásd, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Ekkor Péter átvette a szót, és így szólt Jézushoz. Uram, jó dolog van itt, jó dolgunk van itt, vagy jó nekünk itt lenni. Ha akarod, három sátrat építek itt, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Miközben még mindig beszélt, hirtelen fényes felhő árnyékolta be őket, és a felhőből egy hang hallatszott, amely ezt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben tetszésemet találtam. Őt hallgassátok, vagy hallgassátok őt meg magatoknak. Egészen idáig ez a dicsőség felhője beárnyékolta mindazokat, akik ott voltak, és a végén az lett intézve hozzájuk: őt hallgassátok, vagy hallgassátok őt meg magatoknak, nem egy embert, hanem azt, aki hozzájuk szólt. Ki az, aki a hét aranygyertyatartó között járt? És aki elolvassa az itteni leírást, annak a Jelenések könyve első fejezet jut eszébe, ahol ugyanezt a leírást kapjuk. Az ő arca felragyogott, mint a nap, a ruhája fényes lett, mint a világosság, mint a fény. Én nem túlzok, amikor azt mondom, itt az ő húsvér testében átélte a megdicsőrést, az átlényegülést, ahogyan mi is át fogjuk élni Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelének pillanatában. Tehát olyanok leszünk, mint ő, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen. Itt a felhőről, a dicsőségről és az átlényegülésről van szó. Ha Isten jelen van, akkor nem csak szavakról van szó, hanem annak valamilyen kihatása is kell, hogy legyen. És ez akkor következik be, ha hiszünk, ha bízunk, és nem csak halljuk és mondogatjuk, hát akkor megtörtént valamikor, hanem elhisszük azt is, hogy velünk is megtörténik. Tovább olvasunk a felhőről, majd a dicsőségről is, és a világosságról is. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetéből olvasunk. Apostolok cselekedetei első fejezet, a 9. verset. Eme szavak után felemeltetett a szemük láttára. Egy felhő magával vette őt, és eltüntette őt a szemeik előtt, vagy a tekintetük elől. Nem akármilyen felhő, hanem a dicsőség felhője. A természet feletti felhő a fény, amelyben előtte is volt. Ő azt mondta: én Istentől jövök, és Istenhez térek vissza. Ő visszatért a világosságba. Olvassuk el ezzel kapcsolatosan az apostolok cselekedetei 9. fejezetének 3. versét. Apostolok cselekedetek 3. fejezete, 9. fejezete 3. verse. Miközben így útját járta, és már Damaszkus közelébe érkezett, hirtelen világosság ragyogott fel körülötte az égből. Ő pedig a földre hanyatlott, és egy hangot hallott, amely így kiáltott hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy te, Uram? Amaz azt válaszolta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Mi volt az? Az Úr, akiről tudjuk, hogy főpapként ül Isten fentségének jobbján, Ugyanaz az Úr, aki közben járó is, és szószóló is. Ugyanaz, aki király, pap és próféta. Ugyanaz, aki nem köt sem idő, sem tér. Ő kinyilatkoztathatja magát úgy, ahogy akarja, amikor akarja és ahol akarja. És üdvös állapotban van mindaz, aki nem mérgelődik rajta. Sault a damaszkusi úton egy ragyogó fény veszi körül, és így hangzik, így intéződik a kérdéshoz a szájából. Ki vagy te, Uram? A válasz, én vagyok Jézus. Ugyanabban a fényben, amelyben előzőleg is volt, ugyanabban a dicsőségben. Hiszen Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Az ő kinyilatkoztatásának a formája változhat ugyan, de ő ugyanaz marad az örökké valóságban. Ő lehet pap, próféta, király és minden más, de ő ugyanaz marad tegnap, ma és mindörökké, egy és ugyanaz. Apostolok cselekedete 22. fejezete ezt egy kicsit részletesebben is leírja. Apostolok cselekedete 22. fejezet, itt a 6. vers az, igenis, pontosan. Ott helyben megtörtént, hogy amikor az oda vezető úton voltam, és Damaszkus közelében érkeztem, délidőben hirtelen egy ragyogó, fényes világosság sugárzott körülöttem az égből. Én a földre zuhantam, és egy hangot hallottam, amely kiáltott felém: Saul, Saul, miért vettél üldözőbe engem? Én így válaszoltam: ki vagy te, Uram? Ő ezt mondja nekem: én vagyok a názáreti Jézus, akit te magad üldözőbe vettél. Ez nem szerepelt az első beszámolóban. Ugyanaz a Jézus, aki Galileában is járt, aki Názáretben volt. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözőbe vettél. A kísérőim észlelték ugyan a világosságot, de nem hallották annak hangját, aki hozzám szólt. Ez is lehetséges, hogy a hang nagyon hangosan megszólal, és csak azt fogja hallani, akihez intéződik. Több százan lehetünk, és részt vehetünk mi mindannyian ugyanazon a prédikáció visszhangzása alatt, ugyanazon ígehirdetés alatt. Attól függ, hogy az Úr meg tud-e szólítani, személyesen tud-e hozzád, hogy tudatára ébredj annak, hogy ez az az óra, amelyet az Úr előkészített a te számodra arra, hogy beszéljen veled és velünk. István ugyanazt a Jézust látta, mint az ember fiát, Isten dicsőségének a jobbján. Erről az apostolok cselekedeté 7. fejezetében olvashatunk. Apostolok cselekedete 7. fejezet, az 55. és az 56. vers. Ő pedig szent szellemmel telve rendületlenül föltekintett az égre, és látta ott az Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbján állt, és felkiáltott: látom, hogy megnyíltak az egek, és az ember fia áll az Isten jobbján. Miért áll itt a szókifejezés emberfia? Látjátok, milyen fontos, hogy tudjuk, mi hova tartozik, tartoznak a kifejezések, Isten fia, szabadító, megváltó, ember fia, proféta, profétai szolgálat, Dávid fia, király, uralkodó, fejedelem. Mindennek megvan a maga helye. Itt még nem kezdődött el az ő uralkodása. Itt még nem lehet király, és nem ülhet a trón közepén. Itt az Isten dicsőségének jobbján kell lennie. Szó szerint ez áll. Felnéztem az égre, és láttam az Isten dicsőségét. Mit látott István? Előzőre azt olvastuk, hogy senki sem láthatja Isten, és soha egyetlen ember sem látta Isten, mert Isten szellem, és olyan világosságban lakik, amiben mi nem tudunk behatolni. Mit látott tehát ő? Ő látta az Isten dicsőségét, amely beborítja Isten, és látta Jézust, amint Isten jobbján áll, mint az ember fia. Nem mint királyt, nem mint bírót, hanem mint az ember fiát, a jobbján. És tudjátok, ha ezután a jelenések könyve első fejezetéhez megyünk, akkor János azt írja, és láttam 7 aranygyertyatartót, és egy embert, aki úgy járt közöttünk, mint egy emberfia. Egy alakot, aki úgy járt közöttük, mint egy emberfia. Az emberfia szókifejezés egyszer sem fordul elő a Róma első fejezet első versétől Júdás utolsó verséig. A jelenések könyvében azonban újra előfordul, mert ez az a prófétai szakasz, ami ott ismertetve vagy kezelve van. Csak a Máté evangéliumában legalább 26 alkalommal fordul elő az emberfia szókifejezés. Nézzetek utána, hányszor fordul elő az Isten fia szókifejezés. Olvassátok el magatoknak. Kérem, keressétek meg nagyon jól, keressétek meg alaposan, és amikor elolvastátok az összes fejezetet, mind a 28-at, akkor megmondhatjátok nekem. Az Úr újra és újra úgy hivatkozott önmagára, mint az ember fiára. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És akkor meglátják, majd az ember fiát felhőkben eljönni, hatalommal és dicsőséggel eljönni. Sok összefüggésben, mindig ember fia. Mert abban az időben az emberek nem ismerték fel őt annak, aki ő. És el kellett végezni a feladatát, ahogy Mózes mondta, és prófétának kellett lennie. Hadd olvassunk tovább, és pedig a Máté 24. fejezetéből, majd a 25. fejezetéből is folytatjuk az olvasást. És látni fogjátok, hogy a dicsőség ismét árad, és a dicsőség ura megjelenik benne. Máté 24. fejezet a 29. versétől kezdve. Hanem közvetlenül vagy rögtön a manyomrúság azon ideje után a nap el fog sötétedni, és a hold elveszíti az ő fényességét. A csillagok lehullanak az égről, és az ég hatalmai vagy erői megrendülnek. És akkor megjelenik az ember fiának a jele az égen, és akkor a föld minden nemzetsége jaj veszékelni fog, és meg fogják látni az ember fiát, amint eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. Itt tehát utalás van téve arra, hogy az ember fia nagy hatalommal és dicsőséggel eljön az ég felhőiben. Olvassuk el a Máté 25. fejezetének 31. versét. Itt a következők állnak írva. Ám de amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok. akkor le fog ülni az ő dicsőségének trónjára. Rögtön akkor össze lesznek gyűjtve előtte minden nemzetek. Ezekről a témákról beszélni fogunk még később, mert ezek már Krisztus eljöveteléhez tartoznak. És annyira fontos, hogy kategorizálni tudjuk a különböző eljöveteleket, különben összekeverjük a dolgokat. A bibliai proféciákat Isten szellemének a segítségével rendezetten kell előterjeszteni, különben megtörténhet velünk az, hogy annak beteljesedését várjuk, ami az ő harmadik eljövetelekor vagy megjelenésekor kell, hogy megtörténjen, hogy már a másodiknál kell megtörténjen, vagy fog megtörténni, és meglepődünk, amikor ez nem történik meg. De ha olvassunk tovább a jelenések könyv első fejezetéből, a jelenések könyv első fejezetének 7. versétől. Ez is egy mindannyiunk számára nagyon ismerős íge. Íme meglássátok, hogy ő eljön a felhőkkel, és mindenki szeme meglátja őt, még azok is, akik átszúrták őt, és jaj veszékelni fog a föld minden nemzetsége miatta. Ezzel kapcsolatosan is fel lehetne olvasni az ószövetségi szakaszokat, és ezt később meg is fogjuk tenni. Itt a dicsőség felhőjével foglalkozunk most. Az Úr a felhőn ment fel az égbe, és felemelkedett, vagy felvétetett, és ugyanúgy fog visszatérni, ahogyan fel is emeltetett, vagy felment a mennybe. Hadd olvassunk a jelenések könyve 14. fejezetéből. Jelenések 14. fejezete, a 14. verse. Már most hirtelen láttam egy fehér felhőt, és a felhőn egy emberfiához hasonló alak ült. Arany korona volt a fején, és éles sarló a kezében. Itt is arról van szó, hogy ő a felhőn lett bemutatva. Előzőleg beszéltünk a láthatóvá vált dicsőségről, a felhőről, a tűzoszlopról. Beszéltünk a különböző dolgokról, amelyekről tanúságot tettek nekünk különbözőképpen. Utalással voltunk a különböző dolgokra. Akár Mózes, akár Ezékiel, akár Salamon, akár a proféták, bárhol is legyen az. Ezek Isten különböző természet feletti kinyilatkoztatásai voltak. Egy Mózes tüzet látott egy tövises csipkebogorban. Miért éppen egy csipkebogorban? Az átokban, amelyet Isten az első Mózes 3-ban kimondott, az áll, a szántóföld teremjen töviseket és bogáncsokat. Isten itt a tövis bokron keresztül akarta sugalni, az átok el lesz véve, akár jóvá lesz téve. Ó, bár csak mindezeket az árnyképeket, mindezeket a példákat elő tudnánk terjeszteni a megfelelő módon. Hadd menjünk tovább. Jelenések 21. fejezete, nagyon közel kerülünk a célhoz most. A Jelenések könyve 21. fejezete, és egy jól ismert íge ez is, a szent város le fog szállni a mennyből. Itt a 23. versben van megírva. Napra sincs ott szükség a városnak, sem a holdra a megvilágításhoz, mert Isten dicsősége megvilágítja, és a bárány világossága az lesz a lámpása. Mindannyian együtt olvastunk-e, Isten dicsősége ismét előtérbe kerül. És ki ennek a fénynek, Isten dicsőségének a kisugárzója, a visszasugárzása, hadd olvassam fel újra, a Jelenések 21. fejezetének 23. versét. Napra sincs szüksége ott a városnak, sem holdra a megvilágításhoz, mert Isten dicsősége megvilágítja azt, és a bárány világossága, vagy lámpása, a bárány lesz a lámpása. Milyen egy csodálatos íge. Jézus Krisztus, a láthatatlan Isten látható megnyilvánulása. Senki sem tudná, hogyan néz ki Isten, ki az Isten, mit akar Isten, ha Jézus Krisztus nem jelent volna meg húsvérben. Sokan beszéltek már Istenről. Sokan proféciákat adtak, de volt egy, akiben beteljesedett. Egy, aki azt mondhatta, hogy aki engem lát, az látja az atyát, vagy látta az atyát. Következetesen tehát Isten dicsősége szolgáltatja világosságot, de a bárány a kisugárzás maga. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek. Látjuk tehát, hogy kicsoda Jézus. A Máté 16-ban megkérdezi az Úr, mit mondanak az emberek, kicsoda az ember fia. És a válaszok ma még változatosabbak, mint akkor voltak. Néhányan azt mondták, hogy Keresztelő János, Jeremiás, és valahogy így is, vagy egyik a proféták közül. És akkor megkérdezi az öveit, mit mondtok ti, hogy kicsoda az ember fia? Ekkor jött a hatalmas, erőteljes válasz Péter szájából, és az Úr azt mondja válaszul erre, nem hús és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. A Jelenések könyve 22. fejezetének 5. versét olvassuk, hogy ezt még egyszer megerősítsük. Jelenések 22. fejezetének az 5. verse. Nem lesz ott többé éjszaka sem, és nem lesz szükségük sem lámpafényre, sem napfényre. Mert Isten az Úr világítani fog nekik. Már most ki legyen az, aki világítani fog? A 21. fejezet 23. versében, és az ő világosságuk a bárány, és itt ezután ez áll, hogy nem lesz szükségük sem lámpafényre, sem napfényre, mert Isten az Úr adja nekik a világosságot, világítani fog nekik. Halleluja! Ó, milyen csodálatos! A végén minden újra összefut és összefolyik. Istenből eredt és visszaállamrik Istenbe, hogy Isten legyen minden mindenekben az örökké valóságig. Ezt egy emberi lény nem tudja megmagyarázni. Mindenekben, mindenben az örökké valóságig. Mit gondoltok? Milyen nehéz volt ezt megfogalmazni és szavakba önteni? És én figyelemmel tartottam, hogy milyen nehéz ezt kifejezésre juttatni. Felolvasom nektek a 22. fejezet első néhány versét, és akkor meg fogjátok érteni, hogyan történik az előkészület. A Jelenések könyve 22. fejezetében az első verstől ez áll. Továbbá mutatott nekem egy folyóvizet az élet vízéből, amely kristálytiszta volt, és az Isten és a bárány trónjából fakadt elő. Itt van ugyan egy trón, de két szókifejezés van továbbra is. Két szókifejezés szerepel továbbra is, vagy szóvá van téve, amely Isten trónjából és a bárányéból fakad elő. Mit mondott a mi Urunk, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Miért? Mert az atya kinyilatkoztatta magát a fiúban. Aki Istent máshol keresi, mint a fiúban, az soha nem fogja őt atyának tekinteni. Csak az, aki felismerte az Isten fiát, lesz képes arra, hogy Istent atyává tudja, mert az atya kinyilatkoztatta magát a fiúban. Tovább olvasom a második verstől. A folyó mindkét oldalán, félúton a folyó és a város utcái között életfák voltak, amelyek 12-szer teremtek gyümölcsöt. Minden hónapban meghozzák gyümölcseiket, és a fák levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És nem lesz ott többé semmi kitaszított, sokkal inkább az Isten és a bárány trónja áll majd benne, lesz felállítva benne. És most jön. És az ő szolgái. Igen, kinek a szolgái? És az ő szolgái. Szolgálnak majd neki. Előszőleg az Isten trónjáról és a bárány trónjáról van írva. Mit mondott Jézus a Jelenések könyve 3. fejezetében? Aki győz, aki felülkerekedik, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amit én magam is felülkerekedtem, győzedelmeskedtem, és leültem az én atyámmal az ő trónjára. A mennyei trón az atya trónja. A Máté evangéliumában aztán ezt olvastuk. És ő majd az ő dicsőségének trónjára fog ülni. Ez lesz a Dávid trónja, amikor elkezdi az ő uralmát az egész világ fölött. De tovább olvasok, mert még néhány gyönyörű dolog következik. És az ő szolgái szolgálnak majd neki, és meglátják az ő tekintetét. Igen, innek kinek a tekintetét, ha kettő van belőle, kérem. És meglátják az ő tekintetét, és az ő neve fel lesz írva az ő homlokukra. Itt azt látjuk, hogy az atya neve egyben a fiú neve is, és az ő neve fel lesz írva az ő homlokukra. Szeretteim, ha ezt itt felolvastuk volna egy teológia professzornak, elmenekült volna, és nem lenne többé itt, ha csak Isten nem kerítette volna őt az ő hatalmába. És ilyen embereket szeretnénk látni a gyülekezetekben, akiket Isten az ő hatalmába kerített. Az utolsó bibliai szakasz az Ézsaiás próféta 4. fejezetéből, és pedig ott az 5. vers. Ézsaiás 4. fejezete az a 4. verstől. Amikor a mindenható Úr lemossa, tehát amikor a mindenható Úr lemossa Sion leányainak szennyét, és leöblíti Jeruzsálem sokszoros vérvágyát, vérbűnét közülük. Az ítélet és a megtisztulás szelleme által. Akkor az Úr az egész Sion helyiségeinek a hegye fölött, és az ott lévő ünnepi összejövetelek fölött nappal füstfelhőt, éjjel pedig fényes tűzfényt fog támasztani, mert az Úr dicsősége mindenek fölött védelem és pajzs lesz. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Így lesz ez akkor, akkor is, amikor az Úr befejezi az ő művét. Észrevettétek-e, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire megegyezik? Az Úr dicsősége akkor védelem lesz mindenek felett. Az Úr a világosság, az Úr a védelem. Ő mindenben mindenünké lett nekünk. Légy világossággá, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Isten megajándékozott bennünket világossággal, nem valamilyen világossággal, hanem az ő világosságával. Jézus Krisztus a világ világossága. János tanúságot tett erről a világosságról. János maga nem volt a világosság, hanem tanúságot tett a világosságról. Éppen azért jött a világra, éppen eljött a világra, hogy megvilágosítsa mindazokat, akik hozzájönnek. És ide beleillennek a János evangéliumának szavai is, amelyeket a mi Urunk hangosan kijelentett. Aki engem követ, nem fog sötétségben járni, hanem megkapja az élet világosságát, vagy az élet világosságában lesz része. Hadd legyünk hálásak azért, hogy az Úr kinyilatkoztatta magát a sokféleségében. Itt valaki az emberfiának látta őt, ott valaki a ragyogó fényességben. Bárhogyan is látták őt egy bizonyos feladatban. Neki főpapnak is kellett lennie, Melkisédek rendje szerint. És mégis, ő Úr marad. Ő a szabadító, és még mindig király, még ha nem is lépett még fel a király tisztségébe, nem foglalt el a király tisztségét. Minden rendezetten, minden a maga idejében. És örülök annak, hogy az Úr ezekben a napokban megajándékozott bennünket a Szentírás minden összefüggésének világosságával és tisztánlátásával, az ő ígéjének prófétai kinyilatkoztatása által. Nem tudom, hogy volt-e olyan időszak a Földön, amelyben Isten tanács határozata olyan mélyen ki lett volna nyilatkoztatva, mint a mi időnkben. Adjunk hálát Istennek azért, amit tett, és hadd tapasztaljuk meg, amit mások is megtapasztaltak, hogy ne gondoljuk magunkban, igen, nekik jó volt, ők láttak, ők hallottak. Higgyünk annak a bizonyságtételnek, amit Isten ígéje ránk hagyott. És számítsunk arra, számíts te személyesen azzal, hogy az Úr kinyilatkoztatja magát neked. De ne írd elő neki, hogy hogyan, mert ebben nem fog belemenni. Csak mondd meg neki, Uram, nyilatkoztasd ki magad nekem, ez elég nekem, és hidd el, hogy meg fogja tenni. A többit bízd rá. Ő tudja, hogyan fogja megtenni, nem kell javaslatokat tenni neki. Az ő szent neve legyen felmagasztalva és tisztelve, dicsőség és imádat az örökké valóságig. Amen. Hadd álljunk fel, és énekeljük a kórust, csak Jézusnak adjuk a tiszteletet. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet. És hirdetjük az ő szeretetét, és hirdetjük az ő szeretetét. Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet, és hirdetjük az ő dicsőséges szeretetét. Lehajtjuk a fejünket. Ha lennének itt olyanok, akiknek még mindig fáradtságukba kerül a hit, de a szívükben mégis ott van a vágy, hogy hinni szeretnének. most megtapasztalhatjátok ezt. Helyezzétek minden bízalmatokat egészen az Úrba. Ő majd kinyilatkoztatja magát nektek. Ő megadta az ígéretet, még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti látni fogtok engem. Az Emmausi tanítványokkal az Úr egy átváltoztatott alakban járt. Ők nem ismerték fel őt, és megkérdezték, te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudja, mi történt ezekben a napokban. Ő kinyilatkoztathatja magát úgy, ahogyan akarja. A feltámadás után Mária azt gondolta róla, hogy ő a kertész. Ő sokféleképpen kinyilatkoztathatja magát, és megismerhetővé teheti magát. De egy dolgot mondok nektek. Valahányszor felismerjük őt az ő hangjáról, és az ő hangja, ez az ő szava. Ha valaki tűzről beszél, és Isten szavának figyelembevétele nélkül mondja, akkor az ilyen embert eresszétek útjának. Az Úr mindig összhangban lesz az ő szavaival. Ugyanazt a nyelvet fogja beszélni, mindig ugyanazt fogja mondani, és az örökké valóságig ugyanaz marad. Mennyei Atyánk, együtt járulunk a te szent színed elé. A kinyilatkoztatások sokféleségében látunk téged. És mégis egy Istennek látunk, annak, aki mindent létrehozott, megteremtett úgy a mennyben, mint a földön. A láthatókat és a láthatatlanokat. Te vagy az alkotó, a fenntartó, a bíró, a szabadító, a megváltó. Te vagy minden mindenekben. Köszönjük ezt neked. Külön megköszönjük neked, hogy a te fenségedet és a te dicsőségedet magad mögött hagytad, mert az volt a vágyad, hogy minket is magadhoz vegyél a te dicsőségedbe, bevonjálodba, hogy minket is halhatatlanná tegyél, igen, hogy kegyelemből megajándékozz bennünket az örök élettel, hogy Isten fiaivá és leányaivá tegyél bennünket. Hadd higgyünk el minden szívünkből, és lássuk az üszvösség történetét szemszögből téged, Istenünk. Ne töprengjünk az elménkkel, hűséges Uram, hanem higgyünk, ahogy a Szentírás mondja, vagy mondta. Hálát adunk neked, hogy hihetünk abban, amiről az Ó és az Új Szövetségben tanúság lett téve nekünk. Végül minden vissza fog térni te hozzád, a mindenható Istenhez, és mi te nálad leszünk örök időkre. Te pedig közöttünk fogsz lakni, és közöttünk leszel, te leszel a mi Istenünk, mi pedig a te néped leszünk. Hűséges Urunk, köszönjük neked ezt a napot, és kérünk téged, legyen, hogy a te ékét mélyen belénk hulljon. Jöjjön létre egy olyan megszentelődés és odaadás, váljunk egész áldozattá a te oltárodon, és legyünk képesek szívünkből kimondani, legyen meg a te akaratod az én életemben. Itt vagyok, fogadj el úgy, ahogy vagyok. Hűséges Uram, hogy ne csak ajakvallomásként mondjuk, hanem komolyan is gondoljuk, Uram, hogy a készség mellett a beteljesedést is meg tudd adni. Még egyszer megköszönjük neked a te drága és szent ígédet. Köszönjük, hogy a mi nemzedékünkben is megjelentél a világosságban. Ugyanabban a világosságban, amelyben Pálnak is megjelentél, megjelentél Branham testvérnek is. Őt is a kiválasztott fegyverzetévé tetted. Köszönöm ezt neked. Szeretett Uram, fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk. Segíts ki bennünket a hitetlenségünkből. Ó, Uram, hogy összegyűlhessünk a te benned való hitben, a te ígéd visszhangja alatt, hogy munkálkodhass és megerősíthess a te szavadat. Köszönetet mondunk neked ezért a Jézus nevében. Amen.